Urunkban, szeretett testvéreim! Kapernaum az imént elhangzott történetnek a színhelye, Jézus korában Galilea tartomány szerves része volt. Ez időtájt Galileának a negyedes fejedelme pedig Heródes Antipász volt. És azt is tudnunk kell, hogy ebben az időben itt Galileában nem állomásozott római csapat, bár Izrael megszállt állam volt. Azért nem állomásozott itt Galileában, és egészen pontosan Kapernaumban római csapat, mert az a nagy Heródesnek volt a fia, ez a Heródes Antipász, aki Krisztus születése előtt 22-ben uralkodott. Apja azt akarta, hogy ő legyen egész Izraelnek a királya, de Augustus császár nem ment bele ebbe, hanem csak negyedes fejedelemnek nevezte ki Galileában és Pereában. Azt is tudni kell róla, hogy túszként Rómában nevelkedtek a Heródes fiúk, ezért a talpnyalásnak a művészei voltak, ahol ők uralkodtak, ott nem kellett római helyőrség, mert galád módon kiszolgálták a rómaiakat önként, kényszer nélkül. Hogy még pár szót szóljak erről a Heródesről, hogy milyen ember volt, politikai megfontolásból feleségül vette IV. Aretász, Nabateus királynak a lányát, abból a megfontolásból, hogy az arab törzsekkel szemben ez így védelmet jelent, de amikor Krisztus után 28-ban megszöktette Rómából féltestvérének, Fülöpnek a feleségét, Heródiást a lányával, akkor hazaküldte a korábbi feleséget, felrúgva mindenfajta politikai alkut. És aztán ő az a király, aki Keresztelő Jánost kivégeztette, mert Keresztelő János tiltakozott az ő házasságtörő magatartása ellen. És még egyszer szerepel Jézus kivégzésének a perében, amikor Jeruzsálemben tartózkodik a nagy héten, és Poncius Pilátus tudva ezt átküldi Jézust, tudva, hogy galileai származású Heródeshez, mindenáron csodát akar látni Jézustól, amikor Jézus szóra sem méltatja, akkor a bolondok ruhájával, palástjával borítja be Jézus, és így küldi vissza Poncius Pilátushoz. 39-ben megunta, hogy ő csak negyedes fejedelem legyen, Rómába utazott Caligula császárhoz, hogy királyi címet kérjen tőle, hűséges szolgálatainak az elismeréseként. Időközben besúgták, és mint minden besúgónak a sorsa meg van írva, hát őt is száműzték, és pedig Lyonba kapta a száműzetést 39-ben, és akkor aztán le is tűnt végképp a korondról. Azért mondtam el röviden dióhéjba ennek a királynak a történetét, hogy érzékeltessem, hogy nem római tisztről van szó. Ez esetben, aki Jézushoz küldi a zsidóság véneit, majd később a szolgáit, hanem valószínű szír századosról van szó, hiszen Kapernaum közelesik a szíriai határhoz, és elég sok zsoldos volt Nagy Heródesnek a szolgálatában is, szír származású. És az is kiderül róla, hogy egészen biztos, hogy prozelita lehetett, prozelitáknak nevez azokat, akik szimpatizáltak a zsidóságnak a hitével, és már meg is tettek pár lépést afele, hogy aztán majd áttérnek a zsidó hitre. Az eddig elmondottak után még az evangéliumból tudunk pár dolgot erről az emberről. Tudjuk azt, hogy nagyon kedvelte a már-már halálán lévő szolgáját, szerette a zsidó népet, zsinagógát is építhet az ő számukra, és erre sok-sok dokumentum van, hogy zsidókkal szimpatizáló prozeliták templomot vagy zsinagógát építenek zsidó testvéreik számára. Azt is jó megfigyelni, hogy nagyon tisztában van önmagával, tudja azt, hogy pogány emberként nem méltó ő arra, hogy Jézus belépjen az ő házába, hanem ezért küldi el hozzá ismerőseit, a zsidóságnak a véneit, és hát ezek szívesen is vállalták ezt a küldetést. Az is kiderül az evangéliumból, hogy hitte azt, hogy Jézus tud segíteni rajta, tud segíteni az ő szolgáján. És hát, ami nagyon fontos, hogy Jézusnak föl is tűnt ez az alázatos, mély hit, kijelenti, mondom nektek, nem találtam ekkora hitet Izraelben. És Jézus teljesítette ennek az embernek az óhaját, a már-már halálán lévő szolga, tudjuk meg a híradásból, meggyógyult. Nyilvánvaló csoda történt. Jézus csodás módon távolról, hiszen nem is látta a beteget, meggyógyítja a halálán lévő szolgát. És az sem mellékes, kedves testvérek, hogy Szent Lukács evangélista írja le ezt a történetet, aki maga is orvos volt, és hát orvosként tudta minden szónak az értelmét és a tartalmát. Köszönöm, szeretett testvéreim! A kafarnaumi százados szolgájának a gyógyulás története ráirányítja mindannyiunk figyelmét egy igen fontos elemére hitéletünknek. És ez pedig nem más, mint a másokért végzett, másokért mondott közben járó ima. Vagy még pontosabban fogalmazva ennek a fontossága. Mi több, az első olvasmány is az imára figyelmeztet. Salamon király templom szentelési imájából olvastunk fel egy részletet, amikor azt mondja Salamon, Uram, az égben, ahol trónodon ülsz, hallgass meg az idegent is, aki nem tartozik népedhez, de nevedért messze földről idejön. Tehát Salamon egyrészt azt kéri, hogy az Úr hallgassa meg az ott imádkozóknak a kérését. Másrészt pedig konkrétan láttuk, hogy valaki, a százados, közben jár Jézusnál beteg szolgájáért, és Jézus ezt a közbenjárást szívesen veszi, meghonorálja, teljesíti a századosnak a kérését, meggyógyítja a beteg szolgát. És mondtam, ez a történet ráirányítja figyelmünket a másokért végzendő imának a fontosságára. És akkor már innen folytatnám elmérkedésemet, és azt mondom kedves testvéreimnek, hogy a másokért végzett ima a legszebb bizonyítéka a szeretetünknek. A szeretetnek a dolga. Akit szeretünk, azokért szívesen imádkozunk, de imádkozni is tartozunk. Elsősorban azokért, akiket szeretünk. És nem kell ilyenkor bennünket noszogatni, biztatni, bátorítani, úgy érezzük, hogy imádkoznunk kell az illetőért. Ugyanakkor jó lenne a mai vasárnap megtanulnunk azt, hogy a másokért végzett imát be kellene építenünk szervesen az ima életünkbe. Valójában gyakoroljuk ezt az ima módot, hiszen akárhányszor összegyűlünk a Szent Misére, ami nem más, mint az imák imája, ennél semmi sem tökéletesebb, mint a Szent Mise, és azon való részvétel, mert itt már közösségileg gyakoroljuk azt, amiről szóltam, hiszen imádkozunk az egész világért, imádkozunk az egyházért, imádkozunk elöljáróinkért, imádkozunk ilyen-olyan ügyeinkért, imádkozunk a békéért, élőkért és holtakért, vagy sok esetben, amikor valaki szentmise szándékot kér, akkor arra a kifejezett szándékra, de imádkozunk. És nyilvánvaló, hogy mindenki magával hozza lelkében, szívében azt, amit a szentmise közepén az oltárra, a katénára helyez, hogy a szentmisét celebráló lelkipásztor azt, mint áldozatot bemutassa a mindenható Isten. És ilyenkor mindig jelen van a bizalom, jelen van annak a tudata, amit Jézus ígért. A ketten közületek valamiben egyetértek a földön, és úgy kéritek, megkapjátok mennyei atyámtól, ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. És ezt ismétlem önmagam, közösségileg gyakoroljuk. És bíztatom, bátorítom kedves testvéreimet, hogy sose jöjjünk céltalanul. Míg érkezünk a templomba, fogalmazzuk meg mindazt, amit meg szeretnünk áldatni az Úrral, amit meg szeretnünk osztani vele, amit az ő irgalmas kezébe akarunk helyezni egész életünket, mieinket, problémáinkat, problémáikat, minden. De túl ezen a közösségi megnyilvánuláson van az, amikor én, bármelyikünk egyenként valakiért valamilyen ügyben imádkozni akarunk. Mert hát ez a szeretetünknek a jele, ahogy mondtam korábban. Tanuljuk meg, kedves testvérek, hogy a másokért végzett közben járó imának, amikor tehát valakiért imádkozni akarok, annak három lépése van. Ez három lépésben történik. Ha azt akarom, hogy igazán az legyen és olyan legyen, amilyen egy közben járó imának lennie kell. És akkor most nézzük meg ezeket a lépéseket, hogy meg is tanulhassuk a magunk számára. Az első lépés az, amikor valakiért imádkozni akarok, és tudom azt, hogy sokat imádkoznak, és sokan imádkoznak gyermekeikért, unokáikért, barátaikért. Az első lépés tehát az, hogy hálát adok a mindenható Istennek azért a személyért, akiért imádkozni akarok. Megköszönöm a mindenható Istennek, hogy ő van. Hogy ő az életemnek a része. Hogy ő az én férjem, hogy ő az én gyermekem, hogy ő az én unokám. Köszönöm, Uram, hogy őt adtad nekem, hogy ő az enyém, hogy ő hozzám tartozik. Megköszönöm azt, hogy olyan, amilyen. Megköszönöm azt, hogy imád kért tőlem, vagy én éreztem rá arra, hogy szüksége van az imámra, és hát akkor én most szólhatok érte, szólhatok az ő érdekében. Ez tehát az első lépés. Hálaadás Istennek azért a valakiért, akiért én most imádkozni fogok. Ezt követi második lépésként, amikor Isten színe elé terjesztem a kérésemet. Azt, amit kérni szeretnék az ő számára. Miket szoktunk kérni? Egészséget, gyógyulást, lelki békét, egy gondnak a megoldását, előreharadást. Bármit kérhetünk, és ezt jegyezzük meg ismét, ami összhangban van azzal, amit ő is kérne magának, vagy kér is magának. De sokszor az, hogy valaki fölhív telefonon, hogy tessék imádkozni értem, és mindig eleget teszek ennek a kérésnek. Na olyat nem kérhetek, mert ez nem a szeretetnek a jele, ami nincs összhangba azzal, amit ő is kér magának. Tehát nagyon fontos azt kérnünk, nyilvánvaló nem bűnös dologról van szó, mert az arról ne is essék szó, hanem jó dologról van szó. Olyat kérünk, amit ő is kérne magára, amiről tudjuk, hogy javára válna. Alkoholfüggő, és azért imádkozzunk, hogy megszabaduljon ettől a függőségtől. Mert hát tönkre megy a családja, egészsége, tönkre mennek kapcsolatai, oda lesz a munkahelye. Ez csak egy példa a sok közül, de millió példa van. Amiért imádkozok, mert ismétlem, ez a szeretetemnek a jele. És amikor elmondtam a kérésemet, amikor elidőztem ennél a gondolatnál, akkor jön a harmadik, hogy áldással fejezem le. Hálaadással kezdtük érte, második lépésben elmondtuk azt, amit kérünk, szerényen, alázattal mindig oda téve legyen meg a te akaratod, és befejezzük áldással, kérjük Isten áldását testvérünkre, egész életére, családjára, kapcsolataira, anyagi-lelki helyzetére. Uram, legyen meg a te akaratod, de áld meg őt. Nagyon érdekes, amikor Jákob menekül testvére Ézsau elől, ott Penuelnél, egész éjszaka viaskodik az angyallal, és nem engedi el addig, amíg áldást nem kér tőle, áldást nem kap tőle. Tehát mindig adjunk áldást, kérjük Isten áldását arra a valakire, akiért imádkoztunk. És kedves testvérek, ahogy egyre többször, egyre gyakrabban imádkozunk másokért, úgy a Szentlélek Úristen elvezethet bennünket az ima szolgálatra is, mert hát ilyen is vagy van. Ami azt jelenti, hogy elhívást érzek arra, hogy imádkozzam elöljáróim szándékára. Amikor januárban kiosztottuk a padokra Ferenc pápának az ima szándékát egész évre, majdnem mindenki kapott, mert én 1200 darabot hoztam és osztottunk ki a miséken. A kedves hívek hazavitték, most kérdem, azóta nyitottuk-e ki egyszer, hogy mi a Szentatya szándéka januárban, februárban, márciusban, mi most májusban, mi lesz majd júniusban, azért osztottuk ki. Ez már az ima apostolkodást jelenti, hogy kiemelkedek az én probléma özönömből, az én kicsiny körömből, és kitekintek. Nagyobb horderejű témákért is imádkozok, miket például a Szentatya fölvázol. És egészen röviden, mert már veled harangoznak, elmondom még azt, kedves testvéreimnek, hogy hitünk szent könyve a Biblia tömérdek példával szolgáltat annak érzékeltetésére, hogy milyen fontos a másokért végzett ima, és milyen sokan gyakorolták ezt, és első példám szinte meghökkentő, az a fáraó, akit Mózes megvert 10 csapással, hogy kihozza népét Egyiptomból, 4-szer kéri Mózest. A békák csapásánál, a bögjök, a jégeső és a sáskajárás csapásánál, hogy imádkozzál értem, hogy ez a baj megszűnjék. Maga az ellenségesen viseltető fáraó is kérte Mózes közben járó imáját. Ha olvasjuk a kivonulás könyvét, a folyton lázadó néppel kapcsolatban Mózes közben jár többször értük. Könyörgött az Úr, vegye el a kígyókat, hogy adjon mannát, adjon vizet, adjon húst. Mózes folyamatosan könyörög szeretett népéért. Vagy tudjuk, hogy Jób imádkozott a barátaiért. Ezrás imádkozott a királyé és fiáért. Ha elővesszük Pál apostolnak a leveleit az újszövetségi szentírásba, mindenik levél egy ilyen formulával kezdődik és végződik, amikor elmondja az apostol, hogy szüntelenül imádkoztam értetek, imádkozok értetek. Milyen jó lenne, amikor fölvesszük a kagylót, vagy odaülünk a Skype elé, gyermekeinkkel, unokáinkkal beszélgetni, ha nagyvilágban vannak, azzal kezdeni, hogy gyermekem, ma is imádkoztam érted. Te imádkoztál érted? Az ima lenne az, ami elsőként összeköt bennünket. Az a hullámhoz, ami elmélyíti kapcsolatunkat, szeretetünket. A mai vasárnap tehát az én olvasatomban, mert nyilván minden lelkipásztor valahol azt olvassa ki, azt hallja ki a bibliai szövegekből, ami a lelkében ott van, és a lelke milyen hullámhosszra van ráállítva. Most én azt olvastam ki, és ezt adtam át, kedves testvéreimnek, hogy próbáljunk másokért imádkozó emberek lenni, mert tömérdek és eredményes segítséget nyújthatunk szeretteinknek. Ezt ők megtapasztalják, amiként mi is megtapasztaljuk. És befejezésül két rövid verset szeretnék idézni, mind a kettőt Reményi Sándortól, Erdély nagy költőjétől, aki versbeszedve vallja be, hogy mit érzett, amikor mások imádkoztak ő érette. Az első versnek a címe Rakétahajó, és ugye mind a kettő Reményi Sándortól van. Valaki ma értem imádkozott. Nem bírom másképp megérteni az édes enyhülést, mert elfogott. Valaki értem jól imádkozott. Imája roppant kezdősebességgel megragadott, és végtelenbe vitt. Sötét sorsommal búgva befutotta az Isten távol fénymérföldjeit. Mellette naprendszerek múltak el, mint vonat mellett éjjel házikók. Jézus kikötő szíve várta már az értem kilőtt rakétahajót. És szóltak ott fenn, jól van hát legyen, függesztessék fel ma este a fátum egy órára, míg a nap lemegyen, legyen neki szabadság, kegyelem. Egy óráig, míg a nap lebukott, áltottam gyöngyházfényű ég alatt az ismeretlen rakétahajót, mely értem Isten trónjáig haladott. És a végére hagytam a legszebbet, a mindössze három szakasznyit. Ennek a címe ez, valaki értem imádkozott. Mikor a bűntől meggyötörten a lelkem terheket hordozott, egyszer csak könnyebb lett a lelkem, valaki értem imádkozott. Valaki értem imádkozott, talán apám, anyám régen, talán más is, aki szeret, jó barátom vagy testvére. Én nem tudom, de áldom az Istent, ki nékem megváltást hozott, és azt, aki értem, csak egyszer is imádkozott. Legyünk olyanok, akiknek majd áldják a nevét, mert imádkoztunk másokért. Ezzel próbáltuk kifejezni mások iránti szeretetünket. Amen.